Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
A szuverén máltai lovagrend vezetőjével, Franz John Dunlap nagymesterrel is találkozott Súlyog Tamás vatikáni látogatása során, miután 14. Leó pápa magánkihallgatáson fogadta. A köztársasági elnök köszönetet mondott a magyar-máltai szeretetszolgálat munkájáért, kiemelve a Kárpátalján, illetve a hazánkba érkező ukrajnai menekültek mellett végzett segítő szolgálatot. Miután a Szent Atya magánkihallgatáson fogadta Súlyog Tamást, aki a békéről és a keresztény értékek védelméről váltott szót a pápával, Pietro Parolin bíboros államtitkárral is megbeszélést folytatott az aktuális nemzetközi helyzetről. A kormány a brüsszeli nyomás ellenére fenntartotta és fenntartja a rezsivédelmet, ezért továbbra is a magyar családok fizetik az unió legalacsonyabb gáz- és áramszámláját, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés tavaszi ülésszakának első ülésén mondott napi rendelőtti felszólalásában. Egész Európában csak Magyarország volt képes a rezsistopra, tette hozzá Orbán Viktor. A kormányfő arról is beszélt, az ukránok által előidézett vészhelyzetet elhárították, a stratégiai olajtartalékokat megnyitották, az ország energiaellátását biztosítják. Az ukránok nyíltan fenyegetik a magyar kormányt és személyesen annak vezetőit is, de a nemzeti kabinet nem enged semmilyen zsarolásnak, jelentette ki Orbán Viktor, aki kiemelte, Brüsszelnek kötelessége lenne, hogy Magyarország oldalára álljon, de nem teszi. Európa ezt a háborút nem bírja pénzzel, bele fog rokkanni és évtizedekre nyakig eladósodik. A kormány álláspontja szerint ebből Magyarországnak ki kell maradnia, jelentette ki. Előrevetítette, hogy Brüsszel és a nagyobb európai országok háborúra készülnek Oroszországgal, ennek következményei pedig beláthatatlanok lesznek. A magyar kormány semmilyen Ukrajna számára kedvező döntéshez nem járul hozzá az Európai Unióban mindaddig, amíg Kijev újra nem indítja a kőolajszállítást hazánk irányába a barátságvezetéken, erősítette meg a külgazdaság és külügyminiszter Brüsszelben az EU-s külügyi tanácsülést megelőzően. Szijjártó Péter arról számolt be a vezetékkel szembeni újabb dróntámadással kapcsolatban, hogy már elhárították a tatárföldi szivattyúállomásban keletkezett károkat, így minden szakasz üzemképes, kizárólag az ukrán állam döntésétől függ, hogy újraindul-e a kőolaj szállítása. A tárcvezető részletesen kifejtette, az ukránok a magyar blokkolás következtében nem férhetnek hozzá a hadi kölcsönhöz, és az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot sem fogadják el. Véleménye szerint nem az uniós tagállam Magyarországra kellene nyomást gyakorolni Brüsszelben, hanem az EU-n kívüli Ukrajnára. Magyarország és Szlovákia ultimátumait a Kremlnek kellene címezni, írta az ukrán külügyminiszter az ex-közösségi oldalon. Ez a két ország nem tarthatja túszként fogságban az egész uniót, felszólítjuk mindkét országot, hogy folytassanak építő jellegű együttműködést és viselkedjenek felelősségteljesen, közölte Andrij Szibiha. A kijevi diplomácia irányítója az EU külügyek tanácsában hangsúlyozta Ukrajna béketeremtése való készségét és szorgalmazta Európa nagyobb részvételét a béke folyamatban, ezzel egy időben kiemelte az Egyesült Államok vezető szerepét. Az ukrán elnök szerint országa győzni fog az Oroszországgal vívott háborúban és visszaszerzi az elfoglalt területeket. Volodymyr Zelenszky a háború kezdetének 4. évfordulója előtt adott interjút a BBC brit közszolgálati televíziónak. Ebben úgy fogalmazott, Vlagyimir Putyin orosz elnök tulajdonképpen már ki is robbantotta a 3. világháborút, mivel ha most nem állítják meg, ő sem fog megállni Ukrajnában. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy tehát ukrán győzelem alatt az összes elfoglalt terület visszaszerzését érti-e. 2026 első hónapjában az államháztartás központi alrendszere 32 milliárd 300 millió forintos többlettel zárt, írt a részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Magyarország pénzügyei rendezettek, jelezte a tárca. Újabb 4 milliárd forint jut a távfűtött otthonok korszerűsítésére, tájékoztatta az Energiaügyi Minisztérium az MT-t. A keretösszeg megemelésével 9 milliárd 100 millió forint visszanemtérítendő támogatás jut a távolról leolvasható fűtési költség megosztó felszerelésére, a pályázat első körében az 5 milliárd forintos eredeti forrásmennyiséget teljes egészében lekötötték 612 távfűvel ellátott társasház vagy lakásszövetkezet fejlesztésére. Adathalász e-mailben csalók élnek vissza a magyar állam kincstár nevével. Olyan hamis információkat terjesztenek, hogy a kincstárban vezetett értékpapírszámlák számlakivonatai elkészültek, és azok egy linken keresztül letölthetők. Ez valójában egy rossz indulatú kódot tartalmazó telepítő fájl letöltését indítja el, amelyen keresztül a csalók megszerezhetik az ügyfelek számladatait. Végül az időjárásról. Előbb újra beborul, majd ismét szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró. Szorványosan zápor, húzápor előfordulhat. Nagy területen lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5, napközben 8 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
A napverse.
Nemes nagy Ágnes, Istenről. Hiánybetegségeink legnagyobbika. Lásd be, Uram, így nem lehet. Így nem lehet teremteni. Ilyen tojáshéj földet helyezni az űrbe. Ilyen tojáshéj életet a földre, és abba felfoghatatlan büntetésként tudatot. Ez túl kevés. Ez túl sok. Ez mértékvesztés, Uram. Miért kívánod, hogy két tenyérrel átfogható gyerekjáték koponyánkba egy univerzumot gyömöszöljünk? Vagy úgy teszel velünk, mint a tölgy makjával, amelybe egy teljes tölgyfát gyömöszöltél? Nem bánnék soha úgy a kutyámmal, mint te velem. Léted nem tudományos, hanem erkölcsi képtelenség. Ilyen világteremtőjeként létedet feltételezni blaszfémia. Legalább ne tettél volna annyi csalogatót a csapdába. Ne csináltál volna felhőt, hálát, aranyfejet az őszi akácnak. Ne ismernénk a vékony, zöldes, édes ízt, a létét. Irtózatos a te édes lépvessződ, Uram. Tudod te, milyen a vércukorszint süllyedése? Tudod te, milyen a leukoplákia halvány kicsi foltja növőben? Tudod te, milyen a félelem, a testi kín, a becstelenség? Tudod-e, hány wattos fényerővel tündöklik a gyilkos? Úsztál folyóban? Ettél citromalmát? Fogtál-e körzőt, téglát, cédulát? Van körmöd? Élő fára vésni vele, krikszkrakszokat hámló platánra, míg megy odafönt, megy a délután. Van odaföntöd? Van neked fölötted? Egy szót se szóltam.
Nemes Nagy Ágnes Istenről című versét Szegvári Menyhért mondta el.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. február 23-a van hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején vendégünk lesz Gúr Péter Attila, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény igazgatója. Adásunk második részében pedig beszámolunk arról, hogy Miskolcon is bemutatták a Romzsa Tódor című filmet. Az alkotókkal beszélgetünk, tartsanak velünk, érdemes! Szegyi, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjével beszélgetek, szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntelek.
Aktualitásokról beszéljünk. Mi az, ami jelenleg foglalkoztat titeket, mivel foglalkoztok?
Hát megpróbálom röviden összefoglalni. Ugye a minden évnek az egyik csúcsa az év zárása, és ugyanígy az év kezdés. Azt gondolom, hogy ugye minden év, ahogy kezdődik, az mindig talán hoz egy kis új lendületet, új gondolkodást, ilyenkor szoktak jogi jogszabályok változni, és ilyenkor szoktak azok a dolgok újra előtérbe kerülni, amelyekkel az elmúlt években, évtizedekben foglalkoztunk és gondolkodtunk. Hát azt gondolom, hogy egyrészt nagyon fontos az, hogy a szakmai munka stabilitását tudjuk ebbe az évbe is továbbvinni. Fontos az, hogy a ellátottaink, klienseink számára a jogszabályban meghatározott feladatellátást megfelelő szakmai színvonallal tudjuk biztosítani. És hát természetesen évelején is vannak azok a hagyományokra épülő és egyéb ünnepségek, megemlékezések, amelyek már így az évelején is kitöltötték az életünket. Az elsősorban a idősellátásban, a bentlakásos intézményekben így megünnepeltük a Magyar Kultúra Napját, megünnepeltük a Farsangot, még így az utolsó pillanatban kedden is volt egy farsangi rendezvényünk az Aranykor Idősek Otthonába. Azt gondolom, hogy méltóképpen készültünk, illetve készültek a kollégák és a lakóink arra, hogy a telet megpróbáljuk minél hamarabb kiűzni. Annak ellenére, hogy ugye azt látjuk az időjárásban, hogy ezért folyamatosan megtréfál még minket, de hát még tél van, úgyhogy bízunk benne, hogy lassan kitavaszodik, és ez pedig ezt a új évkezdésű lendületet egy kicsit tovább fogja segíteni, hogy de hangulatban egy kicsit pozitívabbak lehetünk.
Nagyon sokrétű a szolgáltatási körötök. Mondjuk el, hogy mi mindennel foglalkoztok.
Nagyon röviden a négy nagy szakmai igazgatóság működik az intézmény keretén belül. A gyermekek napközbeni ellátása, megpróbálom így életkor szerint követni a dolgokat, a gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei igazgatóság keretében 10 bölcsödénk van, közel 900 férőhelyen Miskolcon, az önkormányzati fenntartás keretében működő bölcsödék, melyek nagyon nagy népszerűségnek örvendenek, és szinte mondhatni, hogy teljes kihasználtság mellett működnek, és hát az is pozitívum, hogy az elmúlt 10 évben nagyjából a bölcsödéink 80-90%-a megújult, illetve férőhelybővítések is történtek, és hát várjuk nagyon sok szeretettel minden bölcsödénkbe azokat a gyermekeket, illetve hát a szülőket is elsősorban, akik érdeklődnek az ellátás iránt, illetve hát akik a munkavilágába térnének vissza. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, és erre mindig lehetőséget adunk, hogy személyesen meglátogassák az intézményt, akár a gyerkőccel együtt. Nagyon fontos, meg gondolom azt, hogy milyen az első benyomás, és hát ebben az életkorban azért nagyon nehéz egy szülőnek még a kisgyermekét otthagyni egy idegen helyen, ezért nagyon fontos az, hogy együtt nézem meg, szervezünk majd nyílt napokat is, de a bölcsöde azért rugalmasabb, tehát nem úgy működünk, mint a köznevelési intézmények, igazából nincs konkrét kötött beiratkozási időpont, folyamatosan bármikor lehet keresni a munkatársainkat. Család és gyermekjóléti szolgáltatás nagyon széles körű és többrétű feladat. A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást működtetjük Miskolcon, illetve Miskolc környéki 13 településen, és azokban az esetekben, ahol hatósági intézkedés történik, védelembevétel vagy sajnálatos módon családjából kiemelt gyermek van, ott a családokkal kell foglalkoznunk, és ezt a feladatot a Család és Gyermekek Jóléti Központ látja el, ez járási szinten, tehát Miskolcon és a Miskolci járás további 38 településén. Ugyanígy működik, és ehhez a feladatellátáshoz tartozik az óvodaiskolai szociális segítő tevékenység, amely az óvodákban, az általános iskolákban, a középiskolákban és a kollégiumokban vannak jelen a munkatársaink. Ez fenntartótól független, kicsit, ugye mi önkormányzati intézmény vagyunk, de ebben az esetben az óvodaiskolai segítő tevékenység keretében fenntartótól függetlenül a mi kollégáink látják el ezt a feladatot, tehát a egyházi, civil fenntartású, alapítványi fenntartású intézményekben is a mi kollégáink vannak ott. Ez egy nagyon széles körű és szép tevékenység, és ide tartozik még a családok, illetve a gyermekek átmeneti otthona, ahol miskolci lakcímmel rendelkezőket tudunk fogadni. A gyermekek átmeneti otthonában 3-tól 18 éves korig, a családok átmeneti otthonában pedig anya-gyermek elhelyezésére van lehetőségünk, mintegy 40 férőhelyen. Mondhatom, hogy ezek a szolgáltatásaink is. Hát sajnos, vagy nem sajnos, de igazából szinte teljes kihasználtság mellett működnek. A következő nagy terület az idősellátás, a szociális alapellátások területe. Ide azok a szolgáltatások tartoznak, amikor az idősellátottunk még az otthonában van. Ilyen a idősek nappali ellátása, az idősek klubja, szolgáltatás, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás. Ezeket a feladatokat szintén Miskolcon végezzük főként, illetve még három kis településen a miskolci járásban. A nappali ellátás 12 helyen működik a városban. Ez egy régen kialakult rendszer, és elsősorban még anno az volt a cél, hogy a klubok azok elérhetőek legyenek, tehát hogy egy idősnek ne kelljen több kilométert utazni ahhoz, hogy közösségbe mehessen, de egyébként nincs körzethatár, tehát bárki bármelyik klubba lehet klubtag, és ez ingyenes szolgáltatás, tehát ezért nem kell térítési díjat fizetni. A házi segítségnyújtás keretében pedig ugye otthonukban próbáljuk azokat az időseket segíteni a mindennapokban, akik a mindennapi életük során valamilyen akadályba ütköznek. Ez tényleg a legegyszerűbb dolgoktól a bevásárláson, a gyógyszerkiváltástól, egészen az étkeztetésig, a pelenkázásig, mosdatásig terjedő, szintén széles körű feladat, és ez az igazgatósághoz tartozik még a pszichiátriai betegek nappali és közösségi ellátása, amely szintén egy a célcsoport, tehát ugye pszichiátriai betegek számára nyitva álló szolgáltatás. Itt nagyon szoros kapcsolatunk van a pszichiátriai osztállyal, illetve a különböző egyéb civil és egyházi fenntartású szervezetekkel, akik ugyanezzel a célcsoporttal dolgoznak, és a támogató szolgálat is ehhez az igazgatósághoz tartozik. Még itt pedig elsősorban a fogyatékkal élőknek a segítése történik. A két tevékenység van, egyik keretében hasonló módon személyi segítés történik, mint a házi segítségnyújtásnál, csak itt nem az idős a célcsoport, hanem a fogyatékkal élő, illetve a másik fontos tevékenység, ez a szállítási tevékenység. Hát itt is szinte mondhatom, hogy teljes kihasználtsággal dolgozunk. És a negyedik nagy területe az intézménynek az a szociális szakosított ellátások területe. A bentlakásos intézmények tartoznak ide. Most én itt fogom említeni, de igazgatósága az alapszolgáltatáshoz tartozik az időskorok gondozóháza, de jogszabályilag ez egy bentlakásos intézmény. Kettő gondozóházunk van, ahol közel 40 férőhelyen tudunk átmenetileg egy évig fogadni időseket. Ugye a név, az átmenetiség az arra utal, hogy elsősorban ezt arra a célra találták ki ezt a szolgáltatást, hogyha valaki az otthonában már csak felügyelet mellett tud lenni, de mondjuk a családja ezt meg tudja oldani, de mondjuk a család nyáron elutazna nyaralni pár hétre, vagy kórházba kerül a hozzátartozó, akkor ezekre az időszakokra átmenetileg be lehet kerülni ide az intézménybe. Hát, hogy valójában ez mennyire átmeneti, azért azt is látjuk, hogy nagyon sokszor ez már a bentlakásos elhelyezés előszobájaként szoktuk nevezni, tehát gyakorlatilag egy ilyen előszoba funkciót tölt be ez a szolgáltatás, de azt gondolom, hogy nagyon hasznos és jó, hogy van ilyen szolgáltatás Miskolcon, és a bentlakásos intézmény ugye a negyedik nagy intézmény, ahol közel 600 férőhelyen vannak idősek, a három otthonunkban, az Őszi Napsugár otthonban, az Aranykor idősek otthonában és a Szent Hedvig otthonban. Nagyjából így tevődik össze az intézmény feladatellátása.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk ezt a beszélgetést.
Thank you.
Gur Péter Attillával, a Meszegyi igazgatójával beszélgetek. Sok minden szóba került a szolgáltatásokkal kapcsolatban az előző részben, és néhány kérdésem felmerült. Például a családok átmeneti otthonát kik vehetik igénybe, tehát mi kell hozzá?
Alapvetően ugye az átmeneti gondozás, ugye a családok átmeneti otthona ellátása is önkéntesen működik. Tehát gyakorlatilag, tehát nincs szükség sem gyámhivatali, semmilyen határozatra ahhoz, hogy valaki ezt a szolgáltatást igénybe vehesse. Ugye itt a miskolci önkormányzati fenntartások vagyunk, itt ugye az egy nagyon fontos dolog, hogy nálunk csak miskolci lakcímmel rendelkezők vehetik igénybe. Alapvetően problématípus tekintetéből nagyon gyakran megjelenő a lakhatási probléma, a bántalmazás problémája. Nagyon sok esetben menekülő családokkal találkozunk és fogadunk. Tehát alapvetően ezek a főbb irányok, de volt a tavalyiben is válsághelyzetben lévő terhes kismama, aki várandós volt, de a lakhatása megszűnt, és így a jogszabályára amúgy lehetőséget ad, hogy így a várandós kismamát is el lehet helyezni az intézménybe, és alapvetően ugye elsődlegesen itt is az a cél, hogy ez alatt az egy év alatt, amíg bent vannak az intézményben ezek a családok, próbáljunk meg az ő rehabilitációjukon dolgozni, tehát hogy egyrészt nem szakad meg ilyenkor sem az iskola, alapvetően ebben szerencsések vagyunk, mivel miskolciak jöhetnek, ezért arra törekszünk, hogy mondjuk a gyermekek ugyanabban az iskolába járhassanak, még ha messzebb is van esetleg, mondjuk a előző lakóhelyüktől, tehát hogy próbálunk minél kisebb még törést okozni, tehát azon túl, hogy egyáltalán mondjuk el kellett jönni a saját otthonukból, és a másik cél pedig az, hogy a családgondozóknak az a feladata ez alatt az idő alatt, hogy a családok számára próbálják meg az opcionális lehetőségeket a családdal együtt megtalálni, akár munkahely, teremtés, akár háztartás gazdálkodás, akár a bejövő jövedelmeknek a beosztása, a takarékoskodás, pénzfélretétel arra, hogy esetleg mondjuk akár albérletbe ki tudjanak költözni ezt követően, és hát igazából ezeken dolgozunk a családokkal, de hát ettől sokkal mélyebb dolgokra van szükség, mert nagyon sokszor alapvető dolgokat kell megtanulni, megtanítani a családoknak. Nézve ezért mondjuk a családok átmeneti otthonának egy nagyon fontos része a konyha. Nagyon sokszor az anyukák főznek, sütnek, egymástól tanulnak kollégáink segítségével vagy együttműködésével, de azt gondolom, hogy az elsődleges cél az, hogy valamilyen a természetességet, mint ahogy otthon, ezt próbáljuk ez alatt az idő alatt elültetni, illetve tanítani azok számára, akiknél ezek a hiányosságok megvannak.
Mit is jelent az átmeneti ilyen szempontból? Egy évet említettél, ez a maximum?
Igen, ezt meg lehet még egyszer hosszabbítani. Most igazából azt is látjuk, hogy még azok a családok is, akik, illetve azok az anyukák nálunk, akik mondjuk teljesen odafigyelnek, azt tudni kell, hogy ezeknek az anyukáknak a jelentős részének van valamilyen szenvedélye, mondjuk dohányoznak. Ez óriási pénzmennyiséget elvisz mondjuk egy rendszeres dohányosnak a havi kerete. Tehát, hogy nagyon nehéz igazából eljutni A-ból B-be, hogy valami változzon, vagy esetleg csökkentse a kiadásait, azokat a kiadásokat, amit nem feltétlenül szükségesek. Ugye meg lehet hosszabbítani, viszont azért az is látszik, hogy ennyi idő alatt még az se, aki tényleg nagyon komolyan odafigyel arra, hogy a pénzbeosztásra és felhasználásra nem tud annyi tartalékot összegyűjteni ennyi idő alatt, hogy mondjuk egy albérletbe, biztonságba ki tudjon menni, vagy még ha ki is tud menni, azt több mint pár hónap után nem fogja tudni fizetni, mert olyan magasak lettek az albérletárak, és ebből kifolyólag nagyon sokszor van az, hogy ezek a családok, ha nálunk már kitöltötték a teljes időt, akkor vándorolnak, és mennek egy másik otthonba. És sajnos vannak az országban olyan családok, akik 10-20 éve így élnek, hogy egyik otthonból mennek a másikba, ami abszolút nem jó, mert pont azokat a dolgokat nehezíti még tovább, a gyökertelenséget, nincsenek természetes támaszok, nincsenek kapcsolatok, nem tudnak a gyerekek sehol egy biztonságot, körülményt, mármint, hogy ott biztonságban vannak az otthonban, de hogy akár egy iskolában, tehát egy gyerek, aki 8 év alatt 8 általános iskolába járt, új közösségbe kerül mindig a beilleszkedése, tehát nagyon nehéz kihívásokat hosszámukra az élet, és sokszor kilátástalanságba megy ez a dolog. De egyébként azért vannak pozitív dolgok, tehát volt és van is kollégánk, aki családok átmeneti otthonában lévő anya volt, és a bentartózkodás alatt végzett olyan szakmát, amivel tudtuk alkalmazni az intézményünkbe. Tehát ezért vannak pozitív példaképek, volt, akinek sikerült szociális bérlakáshoz juttatni. Úgy igazából én azt gondolom, hogy nehéz, de azért, akiben megvan a komoly elszántság, és komolyan akarja, nem mondom azt, hogy lehetetlen, de nehéz nagyon.
A házi segítségnyújtással kapcsolatban ki kérheti? Milyen feltételek kellenek hozzá?
Nagyon fontos az, hogy ugye felnőtt életkor is alapvetően a 65. tehát a nyugdíjas életkor az, ami egy fontos szempont. Minden esetben kérelemre indul az ellátás, és gyakorlatilag van egy előgondozási folyamat, amit a jogszabály előír és meghatároz. Ezt részben a kollégáink, részben pedig az egészségügyi ellátórendszer, javarészt a házi orvos, vagy ha valaki kórházban van, akkor a kórházi kezelő orvosnak kell egy ilyen pontozó táblát kitölteni, és gyakorlatilag előzetesen fel kell mérni azokat a körülményeket, és ez alapján lehet megállapítani azt, hogy valaki jogosult-e a szolgáltatásra, és hogyha jogosult, akkor azon belül mik azok a tevékenység elemek, amelyeket tudunk számára biztosítani és nyújtani. Igazából én azt gondolom, hogy talán arra kell egy kicsit jobban vagy nagyobb hangsúlyt fektetnünk és felhívni a figyelmet, hogy időben, elsősorban ez a hozzátartozók számára, de hát akár az érintettek számára is, hogy időben kérjünk segítséget, mert sajnos azért van várakozási idő, és ebből kifolyólag azt nagyon ritka esetben tudjuk biztosítani, hogyha bejön egy kérelem, nem tudom, egy hét alatt megtörténik az előgondozás, meg van állapítva a szükség szerinti szolgáltatás, és az nagyon ritka, hogy azonnal tudjuk is biztosítani. Tehát, hogy, de ez igazából az összes szolgáltatás kapcsán én azt tudom mondani, és kérni is azoktól, akik szeretnék ezeket az ellátási formákat igénybe venni, hogy nem kell szégyellősnek lenni. Kérdése, meg kell keresni az adott egységeinket, érdeklődni kell, és sokkal jobb az, hogyha információval rendelkezünk, mint amikor az utolsó pillanatban kell azonnali segítség.
Ez a házi segítségnyújtás mennyi időre szól, meddig tart?
Ennek nincs időkorlátja, tehát igazából ugye ez van egy önkormányzati rendelet, amely alapján történik ez térítéses szolgáltatás, tehát ezért fizetni kell, sávos óradíj van megállapítva egy önkormányzati rendelet alapján, és igazából ez bármeddig igénybe vehető ez a szolgáltatás.
Van itt, amit elsoroltál, ez egy hatalmas intézményrendszer, tehát hogy gondolom nagyon sok munkatársad van.
Igen, tehát közel 50 telephelyen dolgozunk, és közel 900-an dolgozunk az intézménynél. Természetesen ebben mind a szakmai dolgozók, mind pedig az a nagyon fontos a szakmát kiegészítő egyéb kollégák, akik a technikai dolgozók, a gazdálkodás, a humánpolitika, a műszakszállítási csoportunk, akik ugyanolyan fontosak, hiszen az ő közreműködésük nélkül ez a nagy gépezet nem nagyon tudna működni.
Van szabad álláshelyetek, betöltetlen pozíció, tehát akár felhasználhatjuk ezt a műsort arra is, hogy jelentkezzen, akinek megfelelő végzettsége van.
Nem tudok nagyon pozitívan nyilatkozni, sajnos igen. Vannak területek, ahol igazából az utóbbi éveknek a túlképzése miatt jelentős munkavállaló van, így a bölcsödei területen. Azt gondolom, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, illetve adott esetben, ha van egy álláspályázati meghirdetés, akkor többen jelentkeznek, tényleg van lehetőség arra is, hogy az intézményünk elvárásainak és a jelentkező elvárásainak a közül a leginkább megfelelő kolléga kerüljön kiválasztásra. A szociális munkások vonatkozásában elég nagy a fluktuáció. Nem mondom, hogy nagyon rosszul állunk, tehát vannak kollégák, de jelentős a kollégáknak a cserélődése. Mert ennek azért még mindig alapvetően a bérezés az elsődleges oka, és az idős ellátás területén vannak a legnagyobb problémák. Házi segítségnyújtásban itt látva az idősek szakosított bentlakásos intézményekben a szociális gondozó ápoló kollégáknak a hiánya az és már nagyon nagy mértéket ölt, de ez most már úgy tűnik, hogy jó pár éve egy ilyen állandósult helyzet. Az aktív állomány öregedik lassan, elég sokan minden évben nyugdíjba mennek, és igazából a szakszerű utánpótlás az, hát már lassan tényleg ki kell mondani azt, hogy szinte teljesen hiányzik. Úgyhogy hát ezen a területen folyamatos álláshirdetéseink vannak, a Meszegyinek van Facebook oldala, illetve a www.meszegyi.hu oldalon is megtalálhatók a hirdetéseink, és várunk szeretettel minden érdeklődőt. Ha egyet kellene mondanom, akkor szociális gondozó ápoló végzettséggel nagyon szívesen várunk mind az alapszolgáltatás, mind a bentlakásos területre új munkavállalókat.
Ez országos probléma, tehát nem csak nektek, gondolom, akkor nem csak nektek probléma.
Igen, ez egy jellemzően országos tendencia. Igazából eltérés talán ott mutatkozik, hogy kisebb településeken működő intézményekben kevésbé jellemző, mert hogy az adott településről felszívja a lakosságból azt a korábban akár munkanélküli réteget, akik elvégezték a szakirányú képzést. Tehát nagyon sokszor a nagyobb városokban jellemzőbb a probléma, és hát elsősorban azért is, mert itt nagyobb a munkaválasztási lehetőség, és nagyon sokszor a bérezés az, ami miatt nem ezt a feladatot választják, vagy nagyon sokszor így dolgozó kollégák emiatt váltanak.
Végezetül mit jelent a siker az életedben, a szolgálatodban?
Hát mindenféleképpen a legfontosabb az, hogyha azt látjuk, hogy valakin bármilyen formában tudunk segíteni, az siker. Nem nagy dolgokat, hanem apró dolgokat, és azt gondolom, hogy egy szociális munkásnak ez a legfontosabb, hogy amíg ezeket az apró dolgokat látja és tudja értékelni, addig jól van. A minden nehézség ellenére. És azért szerencsére azért még mindig sokkal több azoknak a száma és aránya, akiknek tudunk segíteni. Persze nem tudjuk a teljes problémáit megoldani, nem tudunk lakásokat adni, építeni, nem tudunk pénzt adni, de nagyon sokszor nem is erre van szükség. Nagyon sokszor egy odafigyelés, egy segítőbeszélgetés, egy empatikus meghallgatás sokkal többet jelent, de természetesen azért van lehetőség természetbeni támogatások nyújtására is, amelyeknek egy egész jól kialakult rendszere van az intézményen belül. Prevenciós programjaink vannak, ahova a hátrányos helyzetű családok gyermekeit is például a nyári táborokba igyekszünk bevonni minél nagyobb számban és olyan élményekhez juttatni, ami ez a saját családjukban nincs lehetőség, de ugyanezt akár a családok átmeneti otthonában a családok számára, olyan kulturális programokra elmenni, ahova ők maguktól nem mennének. És egyértelműen látszik, hogyha egy-egy ilyen helyre elmegyünk, hogy ugyanolyan igényük van nekik is ezekre a dolgokra. Egyszerűen vagy nem tudták megengedni, vagy egyszerűen eszükbe se jutott, hogy mondjuk egy színházi előadás, vagy egy egyházi rendezvény, legyen való részvétel, vagy egy közös főzés, abban mennyi plusz van, hogy ez nem csak egy főzésről szól, hanem lelkileg mennyi támogatást tudnak egymásnak is nyújtani. És azt gondolom, talán a legfontosabb az ebben való szerepvállalásunknak a megőrzése és a megtartása.
Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet rólatok?
Alapvetően a honlapunkat említeném, akkor még egyszer ez a www.meszegyi.hu, illetve mondanék egy központi telefonszámot, ez a 46-os körzet 562-276-os telefonszám. Itt bármelyik szolgáltatás kapcsán, ha nem is közvetlenül segítséged, de iránymutatást, hogy ki hova tartozik, és telefonszámot azt tudunk adni, illetve a Facebookon van a Messzegyének egy saját oldala, ahol szintén láthatók azok az információk, amelyek fontosak lehetnek a mind a lakosság, a leendő ellátottaink, mind pedig érdeklődő leendő új kollégáink számára.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Az elmúlt percekben Gúr Péter Attilával, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény igazgatójával beszélgettünk. Most zenélünk, majd a Romzsa Tódor film miskolci bemutatójára látogatunk.
Once upon a time, this tale of you and I grew like a tree in front of our eyes. Those pages filled with stories told, our book I'd keep, the pen you'd hold. Once upon a dream we'd venture and we'd seek a playful smile on your cheek. See the future always worried me, but you
február 21-én Miskolcon is bemutatták a Romzsa Tódor életéről készült filmet. Maklári Ákossal, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnökével beszélgetek, egy film bemutatón vagyunk itt Miskolcon, Romzsa Tódor püspökatyának az életéről. Mi volt a koncepció, hogyan is mutattátok be Romzsa Tódort?
Hát igazán kompetens választ erre a rendező tud adni, aki írta a forgatókönyvet, Bokor Attila. Én magam részéről csak annyit tudok mondani, hogy a kezdetektől fogva követhettem ennek a filmnek a megszületését. A rendező, ő nagyon sajátjának érezte ezt az élettörténetet, és olyan nagyon elhivatottsággal rendelkezett, hogy neki ezt meg kell valósítani, ezt a filmet. És filmre szükség van, hiszen manapság egyre kevesebbet olvasunk, főképp a fiatalabb generációk, talán a kötelezőt se. És éppen ezért örültem annak, hogy filmet fog belőle készíteni. Nagyon sokszor beszélgettünk erről, rengeteg kérdése volt, átbeszéltünk nagyon lényeges kérdéseket, hogy hogyan fér bele egy ilyen gazdag élettörténet egy óra 25 percbe. Azt gondolom, hogy a hangsúly, aki a filmet megtekinti, rájön, hogy a vértanúság mint olyan, ami alapvetően Romzsa Tódor életében megvalósult, egy 36 éves fiatal emberről beszélünk, aki 36 éves korában halt erőszakos halált, de azt gondolom, hogy ez a film, ez nem szomorú, annak ellenére, hogy tragikus, hiszen egy ember haláláról, egy püspök vértanú haláláról szól, de minden keresztény ember magáinak érezheti, és szerintem ez a filmnek a titka, és ezért érzünk katarzist, megerősödést a hívő ember, hogy nincs felesleges küzdelem, és a hitünk az nem egy zöld kártya a mennyországba, hanem egy olyan adottság, egy olyan lehetőség, olyan ajándék a Jóistennek, ami a küzdelmekben, a kiállásban óriási erővel rendelkezik mindannyiunknak.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége hogyan csatlakozott a projekthez?
A hivatalos bemutató után sok kész csoport érezte fontosnak, hogy a saját helységént, városában ezt a vetítést megvalósítsa, és a kész csoportot nagyon dicséretes módon megszervezték. Ez is egy evangelizáció, mert a kész az egy evangelizációs egyesület, és azt gondolom, hogy egy ilyen filmnek a elhozatala, megszervezése, mozibérlése, ügyintézése, azt, amit átvállaltak a kis csoportok, az a film terjesztésében, a magvetésben egy nagyon fontos szerep.
Bokor Attilát, a film rendezőjét kérdezem, hogyan is született meg az ötlet, miért pont Romzsa Tódor?
Hát ez egy nagyon szokatlan kérdés, mert mindenhol ezt kérdezik. Egy volt kollégám a Duna TV-ben, egy főszerkesztő hívta fel erre a történetre a figyelmemet, és én abban a pillanatban éreztem, hogy ez egy nagyon erős történet, és hogy ez az alapvetően a kárpátaljai Jézus történet. Főleg azért, mert hogy ugyanúgy tudta, hogy mit akarnak elkövetni ellene, és ennek ellenére elment a templom szentelésre, és ez meg is történt, hogy megölték. A másik meg, hogy így utólag elkészítve a filmet, sok minden változik az emberbe, hogy jobban megérti magát a történetet is. Itt egy oda-vissza kölcsönhatás van, hogy szóval arról is próbál beszélni, és abban az irányba is próbáltuk irányítani, hogy ez egy olyan történet, ami kisebb-nagyobb formában a mában is megtörténik, és történik folyamatosan. Főleg most, ha körülnézünk ebben a világban, annyira elértéktelenet minden körülöttünk, hogy egy ilyen üzenet, amit ez a film közvetít, egy egyszerűen elengedhetetlenül szükséges. És kicsibe, hogyha belegondolunk, akkor a saját sorsunk is egy kis romzsa történet. Mert alapvetően az van, amit Romzsa is csinált, hogy kiállt a saját hitéért, kiállt a saját gondolataiért, és nem csak ezért ölték meg, hogy kiállt érte, hanem ugyanúgy, mint a Jézus történetben, hogy az emberek hallgattak rá. És tulajdonképpen akkor kezdesz veszélyes lenni, amikor hallgatnak rád, mert akkor veszélyes vagy rá az ő befolyásolásukra. Tehát szerintem ez a történet, ez az történelem folyamán mindig megtörtént, mindig megtörtént. A Romzsa az egy kivételes személyiség volt, és nagyon kevesen tudják, hogy a filmben szerettük volna az elején azt is bemutatni, hogy egy brilliáns elme volt, kitűnő tanuló. Mindenki mérnöki pályára akarta küldeni, a röplabda csapat kapitánya volt a Huszti gimnáziumban, tehát egy nagyon, nagyon dinamikus személyiség volt, és ettől függetlenül ő gyerekkorától kezdve pap szeretett volna lenni. És ez egy nagy konfliktus volt a családban, de a szülei végül is elfogadták. És hát ez a történet meg a kárpátaljai történelmi kavarodásnak egyébként egy ilyen furcsa kiteljesedése, mert hogy az a terület volt Trianon után Csehszlovákia, utána lett meg ismét Magyarország, utána, amikor bejöttek az oroszok, akkor Szovjetunió. Tehát egy három országban élte le az életét, és pont ez volt a lényeg, hogy ő azt gondolta, hogy az Istenhez való hűség és az isteni szavak azok sokkal fontosabbak, mint ez a játék, ami folyik a világban. És az oroszok viszont azt akarták, hogy nem akarták, hogy befolyással legyen az emberekre, és az oroszok meg akarták szüntetni a görög katolikus egyházak Kárpátalján. Tehát ez volt a cél, és hát ő volt a vezető, hogyha a vezetőt kinyírják, akkor a nyájat könnyebb szétoszlatni. Nagyjából ennyi a történet, hát mélyebben nem tudok belemenni az ő lelkébe, mert az nagyon hosszú lenne, de csak annyit még, hogy amikor írtam, az volt a legnehezebb része talán, akkor nagyon megviselt minden mondat, mert ez szinte mindent meg kellett szülnöm. És Puskás László egyébként a legjobb barátjának a fia írt egy könyvet róla, a Romzsa Tódor élete és halála, az volt az alapmassza, amivel tudtunk dolgozni. És folyamatosan annak a információknak az ismeretében, aztán a Maklári Ákos klerikális segítsége, hogy helyre tette a gondolataimat. És mondjuk az volt a jó az Ákosban, hogy nagyon érezte, hogy én honnan közelítek, és azokat próbáltak is segíteni. De ezeket a dolgokat kellett összeboronálni a forgatókönyvbe, és szerintem ez valamilyen módon sikerült, de hát meg kellett szülni, és nagyon sok szenvedés volt, amíg a végére értem. Ez egy ilyen, mondják, alkotói folyamat, de ez nem tudom, talán mi lehet. Én egyébként másképp nem tudok dolgozni, nekem mindent ilyen szinten mérőkkel létrehoznom. Most, hogyha már a filmről beszélünk, hogy mi volt az alapötlet, az, hogy egy jó filmnek a receptje az, hogy az alkotók jók legyenek benne, tehát minőségi alkotók legyenek. Így, mert mindenki, ez olyan, mint egy kis zenekar, hogy mindenki a saját tudásából a legjobbat adja be a számírásába, és akkor az lesz a vége, amit az alkotók együtt csinálnak. Itt kiemelném elsősorban Máté Tibor Kossuth-díjas operatőt, aki fantasztikus munkát végzett, minden képével festett. Aztán a zeneszerzőt, a Pejcsik Pétert, aki nagyon tehetséges zenész, habár én is beleszóltam minden hangba. Aztán a vágó, aki a Herendi Gábornak a vágója, egy nagyon dinamikus kommersz vágó, úgymond, de az ő egy nagyon érzékeny fiú, nagyon, ismerem 25 éve, nagyon érzékeny ember, és nagyon sok mindent úgy látott már, ahogy én akartam, hogy lásson, és nagyon sokat segített benne, nagyon tehetséges rác, és ő volt a vágó, aztán, hát itt föl kell soroljam a színészgárdát, itt ül mellettem az egyik zseniális alkotás, a Kakasi Dórának a Teofil szerepét ő játszotta, és épp a kocsiban mondtam neki, mikor jöttünk, hogy mondom, mindenki megnézi a filmet, mindenki azt mondja, hogy fantasztikus, aki játszott a Teofillel, fantasztikus ez. És most próbáltam elmondani neki a kocsiba, de tudom, amikor az ember dicsérik, akkor nem hiszi el, vagy azt mondja, hogy jól esik neki, de mégis, hogy hát jó, ha valaki azt mondta, de nem, ez konzekvensen, különben aki látta a filmet, mindenki őt dicséri, nagyon-nagyon. A főszereplőm, a Dél Zsolt, ez egy tudatos véletlen választás volt. Utolsó pillanatban esett be az ajtón, és nagyon sokat köszönhetünk neki, mert Válán tényleg nagyon felkészülten érkezett meg, és ezt az Ákos tudja legjobban, a Maklári Ákos, aki ez járt be rendszeresen, és kérte az információkat, a tanácsokat, a szertartási rendszereket, műveleteket, mindent akar tudni ahhoz, hogy hiteles legyen az, amit csinál. És hát a többiek is nagyon jók voltak, a Jakab Csaba, aki sajnos már nincs köztünk, ő már Ákos volt, mikor a szerepet elvállalta. Jakab Tamás, aki a főorvost játszotta, és nagyon jó lett a végén. A Bezerédi Zoli, aki játszotta a szokásos orosz katonatiszte. És hát nem tudom, hirtelen nem jött Quintus Conrad, Magyar Attila, mint Hruscsov, zseniális volt. Tehát nagyon jók volt, és én megmondom, hogy szintén nem tudom, hogy a többiek hogy érzik, de forgatás egy kicsit olyan volt, mint egy ilyen családi dolog. Mindenki jól érezte magát. Tehát ilyen bensőséges volt az egész, és nem volt egy rossz szó, nem volt semmi, csak mindig arra figyeltünk, hogy az a pillanat az jó legyen, meg úgy legyen, ahogy kell, hogy legyen. Tehát, hogy nagyon örülök ennek. És hát a végén meg most járjuk az országot a filmmel, és mindenhol, ahol vagyunk, fantasztikus érzés, az embernek fogják a kezét, és azt mondják, hogy köszönjük ezt a filmet. Kecskeméten azt mondták nekem, hogy Bokor úr magát a Jóisten kiválasztott, hogy ezt a filmet elkészítse, és ne féljen, mert eddig is segítette, és ezután is segíteni fogja. És Ákossal voltunk lent, és hát így küzdöttem a könnyeimmel, megmondom őszintén, mert annyi sok nehézségem mentünk keresztül, és nem szeretem azt a szót, hogy ebben az ateista világban, mert mindenkinek megvan a joga, hogy miben higgye, miben nem, hanem inkább az ilyen témájú filmek hozzáállásában van problémám, hogy nem mérlegelnek, nem érdekli őket, nem gondolják át, nem... Tehát ez nagyon, nagyon fáj, és ezt mai napig érzem különböző körökben, hogy sajnos ez így van. Sajnos a filmes körök az eléggé ilyen brigád. Egyébként például itt a Herendi Gábor, aki a legkommerszebb filmrendező, azt mondta, amikor megnézte, hogy Attila, csak azt tudom mondani, hogy ez fantasztikus. Tehát vannak olyan emberek, akik szakmailag úgy tudnak látni valamit, jó, hogy jobban vagyunk félig meddig, de hogy úgy tudják látni, hogy ez működik, ennek hatása van, hogy látják, hogy miről szól. Tehát ez nagyon... Én mindig a szakmára tettem a hangsúlyt, és szoktam mondani volt, hogy ha most ez a film elkészült, akkor én ezen az úton fogok járni továbbra, és nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket az üzeneteket tovább vigyük. És úgy nyitottam meg most is a filmvetítést, hogy örülök, hogy mi ennyien vagyunk, és kérek mindenkit, hogy mondják el, hogyha tetszett a film, és mondják el azt is, hogy menjenek, nézzék meg, mert tényleg olyan élmény, amit érdemes tapasztalni.
Kakasi Dóra a színművésznőt kérdez, ami volt a legnagyobb kihívás ebben a szerepben. Ez egy apáca szerep, ugye?
Hát hirtelen nem is tudom, hogy mi jelentett a legnagyobb kihívást, most talán csak annyi jut eszembe, de ez nem a színészi részhez kapcsolódik, hogy ott abban a kórházi helyszínen, ahol ezt forgattuk, ott volt egy olyan terem, ahol öltöztünk, és ott elég hideg volt, meg a folyosókon is hideg volt, de hát ez csomószor vannak ilyen körülmények, amik járnak egy forgatással egy jó helyszín érdekében, tehát ezeken az ember azért eléggé hamar átlendül, különösen akkor, hogyha ilyen hangulatú munkába csöppen, mint amilyen ez is volt, mert ezt csak alá tudom támasztani, amit Attila mondott, hogy tényleg nagyon jó légkörben zajlottak a felvételek, úgy, hogy közben meg mindenki halálosan komolyan vette a saját feladatát, de az átállásokban és a ráérő időkben nagyon jó hangulat uralkodott, úgyhogy ott beleheltük azokat a hideg tereket, hogy visszatérjek a kihívásokhoz. Más nem jut eszembe, nagyon-nagyon szerettem csinálni ezt a karaktert, vagy megformálni, vagy magamra formálni. Nagyon izgalmas karakternek tartom, úgyhogy...
Hogyan készültél?
Te kicsit utána is olvastam az ő történetének, vagy hogy hogyan kapcsolódik Romzsa Tódorhoz. Ezen kívül pedig a szövegből indultam ki, tehát ahogy általában mondjuk egy próba folyamatban is történik, hogy van egy adott szöveg és történet, és akkor arról az ember próbál intuitív jelleggel is, meg utána járva is egyfajta képet alkotni, mert kell hozzá az is, hogy gondolkodjunk, és az is kell, hogy csak valami ösztönös dolgot belefogalmazzunk bármelyik szerepünkbe színészként.
Meddig tartott a forgatás, és milyen helyszíneken történt a forgatás?
A Dórihoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a Dóri volt maga a Teofila, mert a Teofila is egy nagyon egyenes, nagyon határozott, nagyon tiszta ember volt, és minden áron, élete árán is a kellett megvédte az, hogy Romzsa Tódort ott a kórházi ágyán meg ne üljék, és ezt olyan hitelességgel tudta csinálni, hogy más megoldás nincs, csak hogy ő is ugyanaz volt. Mi volt a kérdés? Ja, hát az a helyzet, hogy mivel pártunk és államunk azért sok pénzt nem adott, ezért Budapesten és környékén kellett megtalálni az összes helyszínt, tehát a Kárpátaljára ki se tudtunk menni, és egyedül egy helyszín volt, ami Budapesten kívül volt, ez a Mária Pócsi templom, de a többi az mind Budapest és környéke, a papszentelés az a Nógrádsápi templomban volt, az is egy ilyen egyórás autójárással, és a többit, hál' Istennek szerencsénk volt egyébként, hogy a régi rendőr főiskolának, vagy akadémiának a most üres épület komplexuma volt fönt a Schwab-hegyen, és ott be tudtuk rendezni úgy az összes kórházi jelenetet, a katonai jeleneteket, a mozit, tehát egy csomó mindent meg tudtunk hogy csinálni. Ez olyan szempontból könnyebbség, hogy nem kellett a stábnak mozdulni sehova, ott voltak a lámpák, ott volt minden, csak reggel mentünk, és tehát ez nagyon sokat segített. Aztán hol volt, még nem tudom, még külső jelenetek merre voltak. Rózsák terén volt, aztán Solymár mellett a külsők, nem tudom, hogy hívták, az Pilis, nem tudom már a település, de az is egy óranyi járásra volt Budapesttől, ott voltak a külsők, amikor neki mennek a szekérnek, az összeütközések, tehát minden olyan külső jelenet, amit kárpátaljai táj címen vettünk föl. Az bánom külön, hogy nem tudtunk kimenni, mert Kárpátalja valami nagyon-nagyon gyönyörű terület, és hogy arról azért lélegzetelállító képeket tudtunk volna csinálni, ami emelte volna egy kicsit a filmnek a látványát, de hát ez már így történt. Az operatőr azt mondta, hogy ő nem hajlandó oda menni, mert nem akar harcolni.
A film megy ki Kárpátaljára majd?
Jó a kérdés, mert úgy néz ki, hogy most március 5-én Ungváron lesz egy hatalmas vetítés, ott magyar kormányképviselők, egyháznak a képviselői, tehát sok mindenki lesz ott, és utána most éppen tárgyalás folyik, hogy elvigyük Beregszászra, és ott is legyen egy vetítés. És ennek érdekében és a beregszásziak kérésére készült egy ukrán nyelvű feliratos változat is. Tehát ha valaki úgy akarja megnézni, nem beszél magyarul, akkor ő is értse, hogy miről szól a film.
Mi a következő helyszín, hová fogtok menni?
Holnap után Budakeszire.
Utána megyünk Zalaegerszeg, azt tudom. Dunaszerdahely, igen. Hát én ebben a korban már demencia van, és nagyon nehezen emlékszem dolgokra, de hát jövő héten szinte végig, minden nap. Utána megint lesz egy pár nap. Én nagyon szeretem, megmondom őszintén, mert nekem nagyon sokat ad, nem csak, hanem nagyon sokat ad a közönség, hogy tényleg az a szeretet, amit az ember kap, az a, hogy is mondjam, kondíció nélküli szeretet, tehát hogy értékelik azt, hogy mi történt. És nagyon sok helyen elmegyünk, szinte minden helyen elmegyünk, és egyszerűen nem akarják elengedni az emberek. Ez bánt egy kicsit, hogy jobban támogathatna volna a forgalmazást a kormánykánk, de hát most mit csináljunk, ez van. Én úgy gondolom, hogy ez be fogja futni a saját életét. Szóval tegnap ment egy régi-régi ismerősöm, aki a Lengyel Kulturális Intézetben volt, filmekkel, meg minden kulturális eseményeket dolgozott, és tegnap ment vissza Lengyelországba, de ő Magyarországon él, és föl volt dobódva a filmmel kapcsolatosan, gyorsan küldtem át neki angol nyelvű, magyar, mindenféle változatokat, és mondta, hogy majd megpróbálott, mert hát ott Lengyelország azért ez egy nagyon katolikus ország, és egy ilyen témájú film biztos, hogy komoly fogadtat. Ezek az összes lengyel fesztiválokra megpróbáljuk eljuttatni. Tehát én keresem azokat a helyeket, ahol rájöttem ilyen időskorban, hogy szembe nem szabad menni a széllel, ha eddig nem tudta a világ őket megváltoztatni, akkor ezután se tudja. És akkor így van az, hogy Lengyelország, Spanyolország, Olaszország, tehát ezek a területek vannak, amikre próbálom koncentrálni, és hát reméljük, hogy előbb-utóbb Mel Gibson is meg fogja nézni a filmet, és elkészítjük az angol nyelvi változatát.
Mi a következő projekt van? Már cél a következő film?
Megmondom őszintén, hogy több minden jár az agyamban, de még egyszer a Romzsáról csak annyit, hogy egy ilyen filmet nem minden nap tud az ember elkészíteni. Valahogy mi úgy álltak, a csillagok úgy álltak, hogy egy ilyen film tudott elkészülni. És nagyon nehéz egy hasonló értékű témába beleszaladni, de biztos, hogy ezen az úton megyek. Még egy ilyen vértanúsági dolog nem biztos, hogy rajta van a történeten, de az biztos, hogy ezeken az értékeken keresztül, egy kicsit hétköznapi történeten, de ugyanezeken az értékeken keresztül szeretnék üzenni megint.
Dóra, neked mi a folytatás? Milyen szerepek?
Pont egy próbáról vett föl Attila most. Spiró Györgynek a Prach című kétszereplős darabját próbálom. Ezt most egyelőre a Színművészeti Egyetemen mutatjuk be, de már ma mondta a rendező, hogy ezt ott műsorra fogják tűzni, és aztán vannak vele mindenféle tervek. Ez egy nagyon izgalmas kétszereplős darab. Vas György színész kollégámmal játsszuk.
Ákos, készcsoportok meghívhatják a filmet egy-egy helyszínre? Tehát várjátok a jelentkezéseket?
Meghívták, és meg is hívják, és meg is fogják hívni, persze. Tehát ez nem az a film, amit a plázákba heteken átvetítenek, ezért szükség van arra, hogy közösségek szervezzenek filmmegtekintéseket, és ebben a Keresztény Értelmiségek Szövetsége csoportjai azért szerintem nagyon szépen teljesítenek.
Az elmúlt percekben a Romzsa Tódor című film miskolci bemutatójáról jelentkeztünk. Bokor Attila rendezővel, Kakasi Dóra színésznővel és Makleri Ákossal, görögkatolikus pappal beszélgettünk. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Gur Péter Attilával, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény igazgatójával beszélgettünk, majd a Romzsa Tódor film miskolci bemutatójáról jelentkeztünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!